Cézár és Abukair. Azon időben találta fel valami vándor fakír a halhatatlan sakjátékot, és a csodálatos mesterség lázba hozta egész Indiát. Az uralkodótól lefelé az út szélén hentergő leprás koldusig mindenki sakkozott, a 32 figura szabályszerű harcra, s e harc ezerféle lehetőségére tüzelte és izgatta az elméket. Néhány év alatt 10 féle megnyitást analizáltak ki a sakktudósok és a sakkszakértők, és akadtak már bajnokok, akik 10 játszmát vezettek egyszerre, és tábla nélkül is játszottak, bemondva a lépéseket. De mindenkinél többet tudott, és mindenkit megvert Abukair, a világbajnok, aki egész életét a sakkjáték titkainak megfejtésére szentelte. Már 4 éves korában ismert az alapszabályokat, s 10 éves korában megvert az ősz Hasszánt, aki addig a legjobb sakkozó hírében állott. Abukair azonban egész nap a sakktábla mellett ült, elemezte a változatokat, és készült minden lehető ellenlépésre. 25 éves korában verhetetlen bajnok volt, nem ismert nőt, kártyát, élvezetet, mindene a sakk volt. Sápat arccal és égő szemekkel ült a tábla előtt, a sakkirodalom 4 szakkönyvet és 930 feladványt köszönhet neki. 36 éves korában halt meg, csodálatos és szomorú, de életére jellemző körülmények között. Egy óriási világversenyt rendeztek éppen Bagdadban, és Abukair 4 napon keresztül éjjel-nappal sakkozott, 50 játszmát vezetve egyszerre. A 4. nap alkonyán felállott, homlokára jeges borogatást tett, kiment a szobából, hogy levegőt szívjon. Enyhe júliusi este volt, és Abukair a folyó felé közeledett. Szél emelgette a fák lombját, de Abukair nem érezte a szelet. Különös lázban éltek a szemei, szempilláit félig lehúnyta, fürgén, apró pillantásokkal nézegetett körül, és jobb kezének 2 ujja reszketve óvatosan nyúlkált előre a levegőbe. Az ajka mormogott valamit. Lent a folyó partján fiatal parasztgyerek ült, nem messze tőle beljebb, egy dombon szép leány heverészett, hason, koszorút fonva fűszálakból. A fiú sűrűn kacsingatott hátra, egyszerre csak felállt, és lassan megindult a leány felé. Szemeiben huncut fény csillogott, és már kinyitotta a száját, hogy szóljon. Ekkor egy száraz kéz fogta a nyakát, és visszarántotta. Ilyetten pillantott fel, és tekintete az Abukair lázas szemébe botlott. Vissza! Suttogta Abukair indulatosan. Megbalondultál? A paraszt nem léphet hátra felé. A fiú hápogott valamit. Maradj itt, ahol ültél, suttogta tovább Abukair, itt a legjobb helyen vagy, előtted a futófolyó nem üthet le téged, mert csak egyenesen szabad ütnie egy irányban, hátad mögött a királyné, az se üthet, mert Ferdén annak se szabad ütnie, te ellenben, ha feljön ide a partra, az utolsó sorba sekket adhatsz neki, feltéve, hogy én védelek, maradj csak a helyeden, királynét csinálok belőled. A fiú meg sem mukkant, mert azt hitte, varázslóval van dolga. Nem ismerte a sakkszabályokat, s nem tudta, hogy ezek szerint a tábla utolsó vonalára felvezetett parasztból királyné lesz. Abukair égő szemekkel, reszkető kézzel állt mellette, és vadul nézegetett körül. Aha, mondta, és rekedten nevetett. Oda néz, a túlsó partra, nem látod? A fiú nem látott még semmit. Mert kezdő vagy, mondta Abukair jó indulattal. De engem nem vezetnek félre, ott túl, ott a bokor mellett. Azt hiszik, nem látom, ott áll egy figura. Ekkor jobban odanézett a fiú, és rémült kiáltás szakadt fel a torkából. A túlsó parton egy bokor mögött hatalmas tigris lapult meg, ugrásra készen, rájuk meresztett szemekkel. A leány már elfutott volt, megrettenve Abukairtól, most a fiú is futni akart. Itt maradsz, súgta Abukair, és fogta a nyakát. Mitől félsz? Igaz, hogy a figura ló vagy tigris, mindegy. Igaz, leüthetne a támláról, mert 2 lépett oldalt, 1 előre, de nyugodt lehetsz, nem üt le, hiszen látja, hogy én, a király, védelek. Ha ő leüt téged, én leütöm őt. Csak nem ad oda huszárt egy parasztért, a legrosszabb kombináció. Ezt nem teszi meg velem erős játékossal szemben, és ha mégis... Legfeljebb föláldozlak téged, akkor pláne megnyerem a partit. A parti a fő, nem a figura. De a fiúnak már elég volt, köszönte alásan, ő nem kívánta, hogy a nagy parti érdekében feláldozzák. Nagyot rúgott Abukair lábszárába, kitépte kezéből a nyakát, és úgy eliramodott toronyirányban, mint a nyúl. Átkozott szamár, kiabált utána Abukair. Hát mitől félsz? Hiszen éppen rossz irányba futottál, a torony úgy leüt, mint a pinty, minden haszon nélkül. Vigyázz, a torony messzebb fut, mint te! De a fiú nem félt a toronytól. Abukairt azonban a következő percben hátulról megtámadta a tigris. Aha, mondta gúnyosan Abukair, mikor két lépésnél látta szemében villogni az égő szemeket. Naív lépés, sak, nekem sak, gyerekes lépés, gyenge játék. Legyintette a kezével, és nyugodtan, megfontoltan oldalt lépett egyet. Na most mit csinálsz? Mondta gúnyosan és diadalmasan a tigrisnek, a kezeit dörzsölve. Most hol adsz nekem másik sakkot? Nincs, nem lehet, leüt a torony. Persze nem veted észre a tornyot a hátad mögött. Látod, barátom, tudni kell játszani. Most föladhatod a partit, véged van. A tigris pedig ugrott egyet, leütötte Abukairt, és átharapta a torkát. Kettes. Cézár 18 éves koráig vidám és gondtalan életet élt, előkelő patríciusok lakomáin gyakrabban volt látható, mint a kollégiumban. A görög bölcsészet nem nagyon érdekelte, annál inkább a nők meg a kártya. De jól vívott és kitűnő társalgó hírében állott. Azokban a körökben, ahol mint eljövendő államférfi számításba jöhetett, nem vették nagyon komolyan. Az bizonyos, hogy amaz előkelő család, melyből származott és családjának kitűnő összeköttetései predesztinálták a politikai pályára, de Cézárt sohasem látták a fórumon, viasztáblával a kezében, hogy feljegyezze nagy szónokok beszédeit, melyekből a retorika örökérvényű szabványait elsajátíthatja minden lelkes és törekvő fiatalember. Ezzel szemben tudott olyan intim és jellemző dolgokat az egyes emberekről, azok magánéletéről, amiket a fórumon nem szokás szellőztetni. Mindegyik szónokról tudta, hogy ki volt a szeretője, és ha valaki szóba jött, Cézárnak egy gúnyos és váratlan megjegyzése, amelyel meglepő világot vetett az illetőre, egyszerre elhallgatott mindenki. Féltek tőle, és haragudtak rá. 18 éves korában, csinos összeghez jutván, hosszabb kiutazást tett Indiába. Visszajövet hajóra szállt, hogy Görögországon keresztül térhessen hazájába. Ez alkalommal kalózok fogták el a hajót, a legénységet tengerbe vetették, Cézárt pedig fogolyként vitték a kalózhajó fedélzetére, Ben Yusuf kapitány elé. A kapitány, aki előkelő nevelést szerzett Bagdadban, látván kivel van dolga, Cézárt társadalmi állásának megfelelő modorban fogadta. Értésére adta ugyan, hogy fogolynak tekinti őt, akit ha jónak lát, meg is ölethet, de tisztelte benne az úriembert, és szabad mozgást biztosított neki a fedélzeten. Ben Yusuf titokban örült, hogy intelligens ember került a hajóra. Szenvedélyes sakkjátékos volt, és számított rá, hogy Cézárban méltó játszótársra akadt. Egy este beszélni kezdett a sakkjátékról, nagy elragadtatással fejtegette, hogy India milyen halhatatlan érdemeket szerzett a játék felfedezésével és kultuszával. De Cézár, aki a sakkjátékot alig ismerte, legfeljebb futólag, egy-két játszmát kísérve véletlenül gúnyosan és gőgösen mosolygott. Ben Yusuf kérdésére, hogy miért teszi ezt, kijelentette, hogy ostobaságnak tartja az egész játékot és mindenkit ostobának, aki műveli. Egyébként bár alig játszott eddig sakkot, nem hiszi, hogy volna Indiában vagy akárhol valaki, aki őt megverni, vagy csak eldöntetlent is ki tudna csikarni tőle. Ben Yusuf égtelen haragra gerjedve ezen a szemtelen és hencegő beszéden már-már neki akart menni Cézárnak, de aztán tűrtőztette magát, s látszólag nyugodtan egy játszma sakra szólította fel Cézárt olyan feltétellel, hogy a Cézár megnyeri a játszmát, visszaadja neki a szabadságát. Ha azonban elveszíti, a legnagyobb árbóc legfelsőbb keresztfájára kötteti fel. Cézár könnyed és hanyag mosolyjal, egy fejbiccentéssel fogadta el a feltételeket, és leült a saktábla mellé, jelezvén, hogy kész azonnal állni a mérkőzést. Ben Yusuf, aki kardját maga mellé tette az asztalra, már az első lépéseknél látta, amit különben mindjárt sejtett, hogy egészen gyakorlatlan és kezdő játékossal van dolga, aki sokszor még a legelemibb feltételeket is összezavarja úgy, hogy néhányszor figyelmeztetnie kellett a helyes lépésre. De Cézár nyugodtan és fölényesen játszott tovább, mit sem törődve azzal, hogy egyik figuráját a másik után veszíti el, csak arra ügyelve, hogy királyát védett és jó fedezékbe helyezze. Jusszuf azonban nagy figyelemmel és makacs energiával játszott, azzal törődve csak, hogy minden áron sarokba szorítsa ellenfelét, sehol módot nem adván neki védekezésre, vagy pláne ellentámadásra. Miután néhány figuráját ravasz cselekkel elütötte, ravasz és bonyolult, körültekintő kombinációba bocsátkozott, melynek célja az ellenséges király oly módon való körülzárása volt, amit a sakkban mattnak neveznek, s ami a játszma végét, az ellenfél legyőzetését jelenti. Fél óra múlva a kombináció sikerrel járt, Cézár királya körül egyre szűkült a gyűrű, egyik sakk követte a másikat, és egyszerre felállt Jusszuf, húzott egyet, és így szólt, sakk matt, elveszítetted a játszmát. Cézár, aki fütyörésze húzigált a szorongatott királyát, nyugodtan nézett fel rá. Miért? Kérdezte és vállat vont. Miért? Hüledezett Ben Jusszuf. Hát nézd meg a táblát. A királyod nem megy sehová. Ha ide megy, leüti a ló. Ha ide megy, leüti a futó. Ide nem mehet, mert itt a saját futód áll, és más helye nincs a táblán. A táblán nincs, mondta nyugodtan Cézár, de itt van a táblán kívül. Ezzel nyugodtan felemelte királyát, s leállítván a tábláról, maga mellé állított az asztal szélére. Folytasd, Ben Jusszuf! Te szerencsétlen, kiáltott Ben Jusszuf magán kívül, de azt nem lépheti a király. Látod, hogy lépheti, de nem a sakszabályok szerint, ordított magán kívül Ben Jusszuf. De ezentúl ezek lesznek a sakszabályok, el fogom rendelni, kiáltott most már Cézár is, felugrott, elkapta az asztalon heverő kardot, és levágta Ben Jusszufot. A megrémült legénység behódolt Cézárnak, aki, mint a hajó új kapitánya, partra vitte a hajót, és rakományát eladta a normann kereskedőknek.